Okay. Hát köszönjük az Úrnak ezt a hétvégét. Egyébként most csak úgy zárójelesen, így. Még nem az üzenet, de mindjárt oda lapozunk egy Zsoltárhoz, és abból lesz az üzenet. Így szoktátok azt mondani az Úrnak, hogy borzalmas vagyok? Vagy, Uram, szörnyű vagyok, vagy bűnös vagyok, vagy gonoszabb vagyok, mint gondoltam, vagy borzalmasabb vagyok, mint gondoltam. Oké, elárulok egy titkot, amit én így, nem az, hogy én fedeztem fel, mert az távol legyen, de amit így a saját életemben így gyakorlok. És az az, hogy azt vettem észre a szellemi életembe, hogy egy idő múlva, mint hogyha így betömődnének a eltömődnének a szellemi csatornának a eltömődne a szellemi csatorna. Mint hogyha nem tudnék az Úrtól elfogadni, nem lenne friss az, amit az Úr nekem akar adni, mint hogyha így megposhadna a szellemi életem. Így bárki tapasztalta ezt már? És persze ennek különböző okai lehetnek. De azt is észrevettem, hogy sokszor kapcsolódik ez ahhoz, hogy felnövekszik bennem egy bizonyos fajta önigazság, vagy egy bizonyos fajta, tudod, ahol így tartom magam, hogy én rendben vagyok. Mások nem, de én igen. Vagy tudod, egy olyan, ahol így nem igazán onnan indulok ki, hogy Uram, én szükségben vagyok méghozzá a kegyelmedre, és szeretetedre van szükségem, mert én magamban, én magamtól hát elég borzalmas vagyok. Használva ezeket a szavakat, vagy más szavakat, most teljesen mindegy, hogy a borzalmas szó vagy nem, de alapvetően ezt. És amikor így az Úr elé megyek Kimában, és letérdelek, és az ő szentségének a fényében egyszerűen csak így elismerem azt a, hogy egy milyen nyavajás ember vagyok én, milyen távol vagyok, és attól, amilyen ő, milyen távol vagyok, és attól, amilyen Jézus. És aztán ebben az állapotban, ahogy én ezeket elismerem az Úrnak, és megvallom, elfogadom az ő szeretetét, elfogadom az ő megmosását, elfogadom az ő irgalmát, mint hogyha, tudod, a dugulás megszűnt volna. Az önigazság elmegy. Most már Krisztus igazságán állok. Most már az ő szeretetének az alapjain. És ez az evangélium. Az életünk minden napján. Minden reggel. Hogy Uram, én gonoszabb vagyok, mint valaha gondoltam. És Te jobban szeretsz engem, mint valaha álmodtam. Tudod, Uram, én bűnösebb vagyok, mint valaha képzeltem. De Te jobban akarsz engem, és szeretsz engem, és befogadsz engem, mint valaha álmodtam. És azt hiszem, hogy ez nagyon egészséges arra nézve is, hogy ne legyünk, hogy elkerüljük az életünkbe azt, hogy becsapottak vagyunk. Tudod, milyen az a becsapottság, amikor elkezd kialakulni az, hogy a probléma ő vele van, vagy a probléma a körülményeimmel van, vagy a probléma azokkal van ott, vagy az egész gyülekezettel van a probléma, és én kezdek lenni Mr. Farizeus, aki mindenben igazam van, de mindenki más téved. És ez egy olyan kevésség és olyan büszkeség, amire annyira hajlamosak vagyunk, és annyira hajlandó a szívünk. És ennek a hétfejű sárkánynak, a büszkeségnek, a kevésségnek, hétfejű sárkányának a fejét lecsapdosni. Tudod, Uram, én gonoszabb vagyok, mint gondoltam. És tudod mit? Azt hiszem, hogy túlságosan nem is kell erőlködni ezen, hogy ezt mondjuk, mert Isten szentségének a fényébe, hogy csak látjuk. Hiszem, hogy egyre jobban. És amikor olvastam például John Bunyannak, nem tudom, hogy ismeritek-e a kegyelem, minden kegyelem, vagy minden kegyelem, ez a címe? Így van, a minden kegyelem, vagy olvastam Jim Elliotnak a naplóját. Mindig azt láttam, hogy ezek a hithősök, akik messze előttem járnak az Úrban, ők annyira tisztába voltak a saját gyarló állapotukkal. Annyira tisztába voltak saját bűnükkel és bukásaikkal, és annyira távol vannak önmaguktól önmagukban. És aztán ezzel együtt pedig annyira tisztába voltak Isten kegyelmével, annyira tisztába voltak tudod, Isten szeretetével, annyira tisztába voltak az, hogy Isten lenyúlt értük. És ez csak úgy egy ilyen zárójeles. Szerintem ez egy jó kis gyakorlat számunkra, napról napra, hogy fel ne növekedjen a kevésségünk és a büszkeségünk, és hogy élvezzük az Úr jelenlétét, és hogy ne legyenek dugulások a rendszerben. Oké. Nyisd ki a Bibliádat a 23. Zsoltárnál, és innen fogunk csemegézni ma reggel. 23. Zsoltár. És mielőtt felolvasjuk ezt a Zsoltárt, imádkozunk és hagyadja meg a hátterét. Köszönjük, Urunk, neked, hogy ma reggel is a te lábaidnál ülhetünk, és a te szellemed taníthat bennünket, és arra hisz bennünket, hogy szelídséggel fogadjuk a beoltott igét, és hogy a te igéd megmentheti a lelkünket. Úgyhogy azért imádkozunk, hogy add meg nekünk ezt a szelídséget, add meg nekünk ezt az összpontosítást, add meg nekünk azt az alázatot, hogy ne ember szavaként fogadjuk el a te igédet, hanem a te szavadként, hogy félre tudjunk tenni előfeltételezéseket, félre tudjunk tenni emberi ítéletet, félre tudjunk tenni különböző érzelmeket, félre tudjunk tenni zavaró tényezőket, a fáradtságot is, eleveníts meg bennünket, azért, mert szeretnénk, hogyha a te igéd be lenne oltva az életünkbe, a részévé válna az életünknek. Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy a 23. Zsoltár az egy olyan Zsoltár, amit Dávid írt, és Dávid ezt a Zsoltárt menekülés közben írta. Okay, a kép az az, hogy Saul a király Izraelben, és Saul üldözi Dávidot, és gyűlöli Dávidot. És Dávid énekel, hárfázik az ő palotájában, és Saul előveszi az ő dárdáját, és Dávid felé dobja, és Dávid kimozogja. Dávid gondolkodik, azt mondja, valószínűleg ez véletlen volt, nem hiszem el, hogy a király ilyet tenne velem, úgyhogy hárfázik tovább, aztán megint jön, megint kimozogja. Kezd ráeszmélni, hogy ez nem véletlen, hanem ez a király, akinek én dolgozom, a palotájában vagyok, a tróntermébe vagyok, egy őrült, megkattant, tébolyult, mániákus, elgurult a gyógyszere. Tudod, ez a király, az én főnököm, munkaadóm, az ország királya, amiben vagyok, megkattant, őrült, habzószájú, és én vagyok az első számú célpontja. Engem tart legfőképpen akadálynak az ő kiteljesedéséhez. Engem akar félretenni a láb alól. És innentől kezdve Dávidnak elkezdődik az életében az a periódus, ami körülbelül egy évtizedig tart. Mondhatjuk azt, hogy a fiatalsága rámegy, hogy menekül egy mániákus király elől, aki azon van, hogy megölje őt, hogy eltegye az útból. De nem csak a király elől menekül, és nem csupán a király serege elől, hanem előbb-utóbb egész Izrael elől. Mert emberek, akik Dávidhoz közel állnak, ők is hátat fordítanak neki. Elkezdenek emberek rossz hírt terjeszteni róla. Elkezd Dávid észrevenni, hogy sehova sem mehet. Hogy az országban nincsen helye. Bemegy helyekre, és olyan gonosz hazugságokat terjesztenek róla, amelyet ő soha nem tett. Amelyet soha nem gondolt. Volt már veled ilyen? Hogy olyat mondtak rólad, amelyhez nem volt közöd, amit nem tettél? Borzalmasan érint bennünket az ilyen igazságtalan vádlás. Nagyon-nagyon rosszul viseljük. Már azt is, ha valaki rosszat gondol rólunk oktalanul, nem? Hát, hogyha még beszél, hát, hogyha még egy egész közösséget befűz ellenünk, hát, hogyha tudod, egész városok és az egész ország negatívan beszél rólam és az országnak a királya, azon van, hogy félre tegyen engem. És üldöz, és utánam jön a hegyekre, a völgyekbe, az erdőkbe, a mezőkbe, és Dávid menekül. Menekül. Sokszor hajszálon múlik az, hogy túléli. Nagyon apró, idézőjelbe vett, véletlenek azok, amelyek megmentik őt. Van egy eset, amikor Saulnak az emberei körbeveszik már azt a hegyet, ahol Dávid bújik, vagy azt az erdőséget, és ahol ő bújdosik azzal a néhány emberével. És akkor jön a hír Saulhoz, hogy a filiszteusok betörtek az országba, és Saul visszavonja a seregét, és megy. Fél napokon, pár órán múlik, hogy el nem kapják. Erre megy rá az ő fiatalsága. Erről szól az ő élete. Olyannyira, hogy van egy időszak, amikor önkéntes számítvezetésbe megy az országból. Elmegy a filiszteusokhoz, Izrael ellenségeihez, és azt mondja a filiszteus királynak, hogy fogadj be engem, én veled leszek, csak azért, mert nincsen helye a saját országában. És aztán Dávid ilyen körülmények közt, ilyen helyzetben, ilyen nyomás és teher közepette ír zsoltárokat. És itt van az egyik zsoltár, amit ebben az időszakban, periódusban írt. Olvassuk el ezt a zsoltárt. 23. zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam, bizony, jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Wow! Én azt hittem, hogy Dávid ezt a Zsoltárt az alpesi lejtőkről írja, amint egy fatövének támaszkodik az árnyékba, és egy fűszál lóg a szájából, és dalokat zengedezik Istennek. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Tudod, füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet az ő nevéért. Tudod, ellenségeim előtt asztalt terít nekem, megkeni a fejemet olajjal, csordultig van a poharam, bizony nagyszerű jövő vár rám. Juhú! Így van? De ismerve a hátteret, nem! Nem! De Dávid felfedezett egy titkot, és gyakorolta magát ebben a titokban, ebben a rejtében. És ez a titok az első versben van. Ez a kulcs ehhez a Zsoltárhoz. És ez, hiszem, hogy kulcs az életünkhöz. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom. Emlékeztek, tegnap beszéltünk arról, hogy igaznak tartjuk-e, tudod, akár ezt az állítást. És azt gondolom, hogy azt mondjuk, hogy ez igaz. Persze, hogy ez így van. De Dávid nem csupán egy intellektuális vagy értelmi kijelentést tett, hogy tudom, hogy az Úr az én pásztorom, de hát annyira nyomorult helyzetben vagyok, olyan rosszak a körülményeim, hogy nem várhatod el, hogy boldog legyek, nem várhatod el, hogy örömtel legyek, nem várhatod el, hogy megelégedett legyek, ugye nem várod el, hanem azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom. Hogy én alávetettem magamat az Úrnak, és engedem, hogy ő legyen az én, ő pásztoroljon engem, ő tápláljon engem, ő vezessen engem, hogy az Úrnak a valósága, a személye, a jelenléte, az igéje, az ígérete, az felülírja. Felülírja az életem részleteit. Mi lehet a másik variáció, ha nem az Úr a pásztor? Nem? Azt gondolom, hogy mondhatnánk ezt, hogy a körülmények az én pásztoraim. A körülményeim az én pásztoraim. Azok a pásztoraim, amik velem történnek, amit rólam gondolnak az emberek, azok az én pásztoraim. Az anyagi helyzetem az én pásztorom. Tudod, a munkahelyemen történt dolgok, vagy a munkanélküliségem az én pásztorom. Úgyhogy tudod, ez az első kérdés, hogy kinek vetem alá a lelkemet? Tudod, hogy aminek alávetjük a lelkünket, annak hatalma lesz rajtunk? Alávethetem a lelkemet a problémáknak, alávethetem a lelkemet a nehézségeknek, vagy alávethetem a lelkemet a körülményeknek, vagy alávethetem a lelkemet az Úrnak. Az Úrnak. És azt mondom, hogy Uram, én neked vetem alá. Csak azért, mert problémák, körülmények, helyzetek mindig lesznek. Az életünkben nem lesz soha egy pont sem, ahol ezek ne lennének ott az életünkben. De nem kell, hogy ezektől függjön az életünk, hanem az Úr az én pásztorom. Hagy vessem alá a lelkemet az Úrnak. Hagy legyen ő az én legfőbb befolyásolója az életemnek. A legfőbb befolyásom. És ez a Zsoltár bővölködő életről beszél. Tehát egy olyan életről, amely bővölködő a körülmények ellenére. Egy olyan életről, mely bővölködő annak ellenére, hogy ki mit tesz velem, vagy ki mit gondol rólam. És azért bővölködő, mert az Úr van a középpontjába. Az Úrnak a jelenléte, az Úrnak az igéje, az Úrnak a vezetése, mindjárt meg fogjuk látni. Ő van a középpontjába. És éppen ezért bővölködő. Jézus ezt mondta János 10:10-ben. Arról beszél, hogy ő a jó pásztor. Tehát Jézus ez a pásztor. És arról beszél, hogy a pásztor azért jött, hogy ő azért jött, hogy bővölködő életet adjon nekünk. És nyilvánvaló, hogy ez a bővölködő élet, ez nem a körülményekről szól. Hanem ez a bővölködő élet, amit Dávid megtapasztalt, ez mindannyiunk számára rendelkezésre áll. Egy karnyújtásnyira sincs tőlünk. Nagyon közel van hozzánk. Nagyon sokszor egy apró pici döntésen múlik, hogy alávetem-e magamat és a lelkemet Istennek, az ő ígéreteinek, az ő szeretetének, az ő gondviselésének. Vagy pedig nem vetem alá, de alávetem magam a környezetemnek. Úgyhogy tudod, nem a körülmények megváltoztatásáról beszélünk. És igazából itt még kérése sincs, hogy változzon meg az ő körülménye. Egyszerűen csak lubickol. Egyszerűen csak élvezi azt, hogy Isten elégséges számára a körülményeiben. Élvezi azt, hogy Isten bőséges számára. Hogy Isten, mint pásztor, ő gondot visel róla, és ezt megtapasztalja az ő lelkében. Ezért mondtuk, tegnap üzenetben emlékeztek, hiszem, hogy ez igaz, aztán csodálatos a szemembe, és aztán elégséges is számomra bőségesen. Tudod, ez az életnek a három szintere. Értelmi, esztétikai, és aztán egzisztenciális. Tudom, hogy nagy szavak, de ez egzisztenciális valóság számunkra? És azt mondom, hogy hajrá! Tudod, azt mondom, hajrá! Tudod, abszolút erre hív bennünket az Úr, invitál bennünket. Jöjj! Érezd! Jöjj! Kóstold! Jöjj! Tudod, dőzsölj! Jöjj! Hozzám! Jöjjetek mindnyájan én hozzám, akik megfáradtak vagytok, és megvagytok terhelve. Én nyugalmat adok nektek. Tehát Jézus invitál bennünket. Invitál bennünket. Amikor már elegünk van önmagunkból, elegünk van a nyavajáinkból, elegünk van a körülményeinkből, elegünk van a problémáinkból, elegünk van mindenből, tudod, akkor szaladunk az Úrhoz. És szaladjunk az Úrhoz. És aztán rövidítsük le. Ne várjuk meg, míg megint elegünk lesz. Egy idő múlva csak mondjuk azt, hogy itt kezdődik az életem. A 23. Zsoltárnál. Hogy ő az én pásztorom. Ez a kezdete. Reggel felkelek, és ez a kezdete a napomnak. Az Úr az én pásztorom. Alávetem magam az én atyámnak. Alávetem a lelkemet az ő szeretetének, az ő irgalmának, mely új minden reggel. Az ő hűségének, hogy tudom, hogy ma velem lesz, és minden lépésben, hogy Norbi mondta az ő bevezetőjébe, hogy ebben különböztet meg bennünket, és ámulatosak voltak ezek a bevezetők, amiket hallottunk. Srácok, köszönjük, köszönjük, köszönjük. Mi megyünk a tepsibe. Pászló Balázs nem a tepsit mondta, azt mondta tovább. Neked nem tetszik ez a tepsi. Na, miért nem tetszik? Mondd. Tepsibe, mi megyünk a tepsibe. Nem tetszik, mert nem tudja kimondani. Ő a marster helyett is marsteret mond. És a tepsi helyett tepsit. Abszolút. Ahhoz, hogy tovább tudjunk mind menni, és ahhoz, hogy tovább tudjon Isten királysága menni, és hogy Dél-Magyarországot elérjük, ahhoz szükség van férfiak, hogy felnőjenek, növekedjenek, felelősséget merjenek vállalni, ne bújjanak el előle, és vegyék a stafétabotot, és felnőjenek. És ez jó volt. Hajrá, menjünk ebbe előre. De ez a jövőnk. Különben különben tepsi. Így van, Isten tovább akar bennünket vinni. És természetesen ehhez a kulcsnak a kulcsa a 23. Zsoltár. Hiszem. Tudod, férfiak és nők, hívők, tudod, Isten gyermekei, akik azt mondják, hogy nem akarom alávetni magamat a viharnak, hanem hagyj vessem alá magamat Isten tekintének, igének, jellemének, tudod, ígéreteinek. Mert ez a stabilizáló erő. És innen jön a bővölködő élet. Úgyhogy ott tartottam, hogy megkülönböztetett bennünket. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Tudod, nem szűkölködöm. Kösz, jól vagyok. Egész nap csak fagyizok. Így van? Kösz, jól vagyok. Azt mondja Dávid. Nem szűkölködök. Nem látok hiányt. Nem látok hiányt. És kifejti, hogy hogyan. Azt mondja, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Tudod, ez az, amit megtapasztalunk, hogy van egy nyugalom Istenben. Egy olyan nyugalom, amit semmi más nem tud megadni. Egy olyan táplálék, és ami történt a barikákkal, vagy ami történik a bárányokkal, hogy amíg a bárányok éhesek, és amíg nincsen jó táplálék, amit megesznek, addig nem tudnak megnyugodni. A bárányok olyan állatok, és nem hiába jön itt a kép, ahol hasonlóságot hoz a Zsoltár író, a bárányok és köztünk. A bárányok olyan természetűek, hogy nagyon nehezen nyugodnak meg. Nagyon nehezen tudnak lefeküdni. Nagyon nehezen tudnak elfelejtkezni dolgokról. A legkisebb dolog is hajlandó és képes megzavarni őket. Éppen ezért, mikor éhes, akkor nem tud lefeküdni. És azt mondja a Zsoltár úr, hogy az Úrnak alá vetettem magam és a lelkemet az Úrnak, és ő füves legelőkön nyugtat engem. Vezet engem olyan helyre, ahol bőséges táplálék van. És hadd emeljem ki számunkra, figyeljetek, hogyha nem esszük és isszuk, tudod, ezt a könyvet, Isten szavait, Isten igéjét, nem engedjük meg, hogy az Úr tápláljon bennünket, ezen keresztül nem nyitjuk meg, nem forgatjuk, nem olvassuk, nem elmélkedünk, nem tanulmányozzuk, nem táplálkozunk, akkor sovány barikák leszünk. Olyan gyülekezet leszünk, mely tele van bordakilátszó, tudod, bárányokkal, akik nem tudnak megnyugodni. Figyelj, az Úr akar invitálni téged és engem egy olyan közösségre, ahol megtalálom a nyugalomnak a helyét, a legnagyobb zűrzavarban is. És sokszor ez számomra azt jelenti, hogy mélyebbre kell mennem, beljebb kell mennem az Úrral. Ez sokszor azt jelenti, hogy ahelyett, hogy rágódnék dolgokon, az Úr jelenlétét kell keresni. És oda menni hozzá imádságban, és oda menni hozzá az igében, és rágni, és táplálkozni, és táplálkozni, és táplálkozni, és táplálkozni. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Azt mondja, lelkemet megvidámítja. Ez a bárány ismeri az ő pásztorának a jellemét, természetét, személyét. Megismerte őt, mint lelke megvidámítója. Isten hatással lehet a lelkünkre nagyon erőteljesen. Sokkal erőteljesebben, mint bármi más. A kép itt az, hogy a bárányok is lehetnek depressziósak. Oké, van olyan, hogy bárány depresszió. Oké, erre vannak tabletták. A bárányok is, azt hiszem, hogy így Philip Keller ír erről a könyvében, a 23. Zsoltár kommentárjában ír arról, hogy a bárányok lehetnek, hogy van olyan, hogy a bárányok levertek. Lelkileg levertek. És ez sokszor úgy történik, hogy telieszik magukat, egy kicsit arrébb kódorognak, lefeküdnek, és tegyük fel, van mellettük egy kis gödör, és amint lefeküdnek, egy kicsit belefordulnak a gödörbe. És a lábuk pedig felfele áll. Tudod, négy bárányláb felfele, és a hátukkal ott vannak a földön, és elkezdenek kapálózni. És nem tudnak talpra állni, mert ott vannak a gödörben. És ami ilyenkor történik, az, hogy a vér a lábukból kimegy, és elkezd elzsibbadni a lábuk, és veszélyben vannak, mert levertek. Távol vannak egy kicsit a nyájtól, nem bírnak kikászálódni, és kiment a vér a lábukból, elzsibbadt. És a pásztor, azt írja Philip Keller, aki Afrikában juhokat terelt, és innen írta a Zsoltárt, a 23. Zsoltár magyarázatát, vagy értelmezését, hogy sokszor a pásztor pásztázza az eget, és amikor azt látja, hogy keselyük köröznek egy kicsit arrébb, akkor arra gondol, hogy lehetséges, hogy egy báránya elment, és most ott leverten van, depressziósan, távol a nyájtól, okay? és megy, hogy a juhot kimentse onnan, hogy helyreállítsa, hogy visszaállítsa az ő lelkét, megvidámítsa az ő lelkét, és oda megy a bárányhoz, és elkezdi masszírozni az ő lábát. Elkezdi felállítani, de nem tudja felállítani, mert összecsuklik. Hogy visszamenjen a vérkeringés, elkezdi masszírozni az ő végtagjait. Hogy helyreállítsa a vérkeringést. Ez a kifejezés jelenti azt, hogy lelkemet megvidámítja. Hogy engedjük, hogy Isten közel jöjjön hozzánk, és hogy megvidámítsa a lelkünket, hogy hatással legyen ránk. Hogy közel engedjük magunkhoz Istent. Hogy mikor gyengék vagyunk, engedjük, hogy ő vegyen fel bennünket. Engedjük, hogy ő vigyen bennünket. És minél hamarabb megengedjük, annál jobb. Mert annál hamarabb helyreáll a lelkünk, vagy megvidámul a lelkünk. Azért, mert a mi pásztorunk személyes. A mi pásztorunk ismer minden juhot név szerint, ezt is hallottuk ezen a hétvégén. A mi pásztorunk Jézus személyesen név szerint szólít bennünket. És tudja, amikor levertek vagyunk. És a legrosszabb persze, amikor levertek vagyunk, az, amikor eltávolodunk a nyájtól. Mert védelem nélkül leszünk. Tudod mit? Ha levert vagy, legalább legyél jó helyen levert. Ha levertek vagyunk, legalább legyünk Krisztus testébe, Isten családjába levertek. Oké? Mert ott védelem alatt vagyunk. Aztán azt mondja, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok, és 4. vers, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Oké, és itt arról beszél Dávid, amikor a bárányokat viszik, és egy olyan helyen viszik keresztül, egy olyan szűk kanyonon, vagy egy szűk helyen viszik keresztül, ahol sziklák vannak felettük, és egy sötét hely, ahol könnyen vadállatok megtámadhatják a nyájat, mert nem együtt van a nyáj, hanem egyenként kell keresztül menni. Ez az életünkben olyan időszakokról szól, amikor olyan különleges nagy próbákban vagyunk, akár életveszélyben, ahol szinte csak egyedül tudunk lenni, és nem tudunk igazán együtt lenni. Amikor egyedül senki nem tud róla lehet, senki nem lehet bennünket lehet, és egyedül vagyunk egy nagy-nagy-nagy próbában. És azt mondja itt, hogy a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól. Ilyenkor farkasok, vagy oroszlánok, vagy medvék könnyen lecsaphattak a barikára. De azt mondja, hogy nem félek a gonosztól, mert pálcád és botod azok vigasztalnak engem. És azért, mert ott van a pásztor, és neki vannak eszközei arra, hogy megvédjék a nyájat. Figyelj, tudod-e, hogy védve vagy? Védve vagy. Védelmezve vagy. Nem emberi erő által, nem teremtett erő által, hanem a mindenható Isten védelmez bennünket. Őriz bennünket. Körbevesz bennünket. Nem engedi, hogy a gonosz érintsen bennünket. Védelmez téged. Az ő védelme felett, természet feletti védelem alatt vagyunk. Védett állatok vagyunk. Oké. Okay. Nem. Védettek vagyunk. Tudod, Isten pecsétje van rajtunk. És semmi sem történhet velünk, csak és egyedül a mindenható Isten engedélyével. És ha ő megengedte, akkor az nem véletlen. Ha ő megengedte, annak célja van. És annak csak is az a célja, hogy ő közelebb húzzon magához egy, csak is az a célja, hogy mi egyre inkább átformálódjunk a nehézségen keresztül az ő képmására a Szent Szellem által, és csak is az a célja, hogy Isten népe, Isten családja épüljön. Abszolút. Úgyhogy amikor tényleg olyan helyzetben vagy, akkor tudd, hogy nem véletlen az a helyzet. Mert védve vagyunk. Mert védve vagyunk. Úgyhogy így megy tovább ez a dorbézolás, szellemi dorbézolás. 5. versben, asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt. Oké, ez egy svéd asztalról beszél. Tudod, hogy számunkra van egy svéd asztal, és csak képzeld el ezt, ahogy ott van egy svéd asztal, és ott ülsz a svéd asztalnál, és körben pedig ott vannak az ellenségek. Legyen az bármi, legyen az félelem, legyen az aggodalom, tudod, legyen az anyagi, legyen az kapcsolati, legyen az bármilyen természetű, tudod, emberek, amit mondanak rólad, amit gondolnak rólad, tudod, körbe vagyunk véve, tudod, ott vannak az ellenség, és mi meg ott eszünk, és iszunk, Isten asztalt terít előttünk. És Dávid ezt tapasztalta. Ez volt a tapasztalata, hogy egy terített asztalom van. Az ellenség is van, de terített asztalom is van. Ne felejtsd el, ellenség mindig lesz, és terített asztal is mindig lesz. Mindig. Ez bőség. Isten asztalánál, bővölködés, bőséges szeretet, örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Jeremiás 31.3. Bőséges kegyelem, kegyelem minden bukásra, minden múltra, minden kudarcra, minden gyengeségre. Bőséges gondoskodás, minden élethelyzetre, amellyel a jövőben találkozni fogok, van már előre kirendelt gondoskodás. Mit szólsz ehhez? Hallottad ezt? A jövőben bármilyen élethelyzetbe kerülök, Isten előre már adta az ő tökéletes gondoskodását arra az élethelyzetre. A probléma velünk sokszor az, hogy a helyzetben annyira ki vagyunk élezve a helyzetre, hogy Isten gondoskodását nem fogjuk tudni elfogadni. Tapasztaltad már? Tudod, annyira ki vagyunk élezve az emberekre, annyira ki vagyunk élezve a vízszintesre, hogy és hirtelen ér bennünket az a helyzet, és nem vagyunk készek arra, hogy Isten tökéletes gondoskodást adott arra a helyzetre. Hogyha ő ráfigyelünk, ha ő hozzá, ha húzzuk a szívünket, akkor el fogjuk tudni fogadni ezt a gondoskodást. Asztalt terítesz ellenségem előtt. Elárasztott fejem olajjal. Oké, figyeltek. Ez azt jelenti, hogy az egyik, tehát nem csak a vadállatok voltak a bárányoknak az ellenségei. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem csak a nagy dolgok az ellenségek a mi életünkben, hanem igazából rengeteg bogár, rengeteg rovar, mint itt tegnap este. Oké, tehát nem, annál kisebb bogarak és rovarok és legyek. Ott voltak az állatok körül, ott voltak a fejük körül, és volt egy bizonyos fajta rovar, egy bizonyos fajta, azt hiszem, hogy légy, amelynek az volt a szokása, hogy nem csak, hogy zavarta az állatokat, és ezért nem tudtak megnyugodni, hanem, és tudjátok, pőcsik, meg minden más is van, ami csíp, hanem fogta, és az állat orrába felmászott, és betette a petéit az állat orrába felmászva, és megfertőzte, és aztán az állat elhullott. Úgyhogy amit a pásztorok csináltak, azért, hogy védjék az állatokat ezektől a rovaroktól, bogaraktól, amelyek miatt nem tudnak nyugodni, nem bírnak megnyugodni, nem tudnak leheveredni, nem tudják élvezni a zöld legelőt és a pásztor védelmét. Ugye a pásztor megvédte őket. Hogy? Elkapta a bogarakat. Nem? Nem. Megkente az állatok fejét egy bizonyos fajta olajjal, amit erre a célra készítettek, amely elűzte a rovarokat és a bogarakat, hogy amely taszította ezeket, megkente a fejüket olajjal. Ezt mondja itt a zsoltáríró. Elárasztod a fejem olajjal. Ahogy vannak, mit szólsz ehhez? Ezek a rovarok és bogarak, mint gondolatok, amik vannak nekünk. Sokszor zavaró gondolatok, sokszor helytelen gondolatok, sokszor rossz gondolatok, olyan gondolatok, amelyek befészkelik az életünkbe magukat, amelyek elkezdik lerakni a petéiket az elménkbe, és aztán elkezdenek kikelni azok, és elkezdenek megmérgezni bennünket, és megmérgezik az egész szellem és lelki életünket. Mi Isten gyógyírja ezen negatív gondolatokkal kapcsolatosan? Nos, az a Szent Szellemnek a kenete, ahogy megkent bennünket olajjal, és ahogy ott van Isten igéje, és a Szent Szellemnek a kenete a gondolkodásmódunkba. Ez azt jelenti, hogy a gondolat világunkban Isten gondolatait forgatjuk a Szent Szellem által. Tudod, hogy mire gondolok? Tehát emlékszem, hogy Rózsával beszélgettem. Egyszer elmondhatom, Rózsa, ezt? Biztos elmondhatom. De azt gondolom, hogy ez annyira jó, mert én magamra ismertem, és magunkra ismerünk. És mondja Rózsa, hogy tudod, ahogy ő szereti az Urat, és akar az Úrral menni, és azt vesz észre, hogy ahogy megy, tudod, a biciklin, jár kell a városba, tudod, egy csomó rossz gondolata van, egy csomó helytelen gondolata van. És lehet, hogy reggel felkelt, és átadta a szívét az Úrnak, és imádkozott, és olvasta az igét, és úgymond felépül, de amikor elmegy a helyre, ahova el akart jutni biciklivel, közben egyszerűen csak leépül a nagy csomó ostobaságtól, ami itt bent, tudod, kering. Ismerős ez bárkinek? Egy kézfelnyújtás. Tudod, önleépítők vagyunk. Tudod, egy nagy csomó gondolat. Mit tegyünk? Tudod, ezeket most kétféle megoldási javaslat. Az első, kapkodjuk el egyenként. Tudod, ez olyan, mint a pásztor odamegy, és hopp, hopp. És hogyha láttál már, tudod, így állatokat, és ahogy körbeveszik a legyek például, tudod, a lovakat, vagy tudod, ez lehetetlenség egyenként elkapni őket. És nagyon sokszor ezt tesszük, és kifáradunk lelkileg. Mert igyekszünk megharcolni minden egyes gondolattal, elkapni minden egyes gondolatot, elcsípni minden egyes ilyen gondolatot. És aztán el se kell érni a nap végére, és már teljesen ki vagyunk fáradva. És vége a nyugalmunknak, vége annak, hogy tudod, azt mondjuk, hogy bőséges terített asztalnál ülök. Okay. A másik lehetőség az az, és ezt mondtam Rózsának, hogy Rózsa, tudod, fogj egy igét, fogj egy zsoltárt, amit reggel tudod, olvasol, és gondolkodsz rajta, és fogsz pár igét, és kiírod magadnak, és legyen az a cél, hogy ahogy eljutsz egyik helyről a másikra, forgatod ezeket az igéket az elmédben, és a szívedben, és gondolkozol róluk, és Istennel közösségben, és gondolkozol, és járatod az elmédben, és forgatod az elmédben. És persze a meglepetésem az volt, hogy Rózsa megtette. Tudod, megtette. Számomra ez olyan volt, hogy te tényleg megtetted, amit tanácsoltam? Ilyen nem, még nem nagyon találkoztam. De tényleg, tudod, egy igazi tanítvány szíve van is, és azt mondta, hogy oké, valószínűleg nem hülyeség, kipróbálom. És azt tapasztalta, mint amit mindannyian tapasztalunk, mikor ezt tesszük, hogy egyik helyről a másikra, ahogy megyünk és ezt tesszük, felépülünk. Tudod, nagyon sokszor én azt tapasztaltam, madarat lehetne fogadni velem. Tudod, és nagyon sokszor szeretem azt, amit lehet, hogy amúgy nem szeretnék. Mit? Az egyedül töltött időt. És értem itt azt, hogy egyedül ülni az autóban. Egyedül gyalogolni valahova. Egyedül, tudod, menni. Tudod, lehet, hogy nem igazán szeretném, mert a gondolataim zavarnak bennem, úgyhogy inkább jobb lenne másokkal lenni, mert zavarnak a gondolataim. De hogyha, és ez... Természetesen ez kell egy bizonyos fegyelem, kell egy bizonyos elhatározás. De minél többször tesszük, annál jobb. És annál inkább Isten az ő igazságát beírja az elménkbe és a szívünkbe. És egyébként ez Isten tanácsa az egész Bibliába. Tudod, azt mondja, ezek a szavak, amelyeket tőlem hallottál 5 Mózes 6-ban, ezek legyenek a te szívedbe. Azt mondja, beszélj erről a fiaidnak, mikor felkelsz, mikor úton vagy, mikor otthon ülsz, és amikor lefekszel. Vagy Józsuénak. Az Úrnak a törvénye, tudod, legyen a te szádon. Éjjel és nappal gondolkodjál erről. És igyekezzél, hogy mindent aszerint cselekedj, ahogy megvan írva. Tehát gondolkodj erről, beszélj róla, és aztán engedelmeskedj neki. Tehát ez egy olyan életmód, ahol Isten igéje, az igazság, ami elménknek szerves része, és forgatjuk, és forgatjuk. Fogunk egy verset, két verset, három verset, és tekintét vesz a lelkünkön. Beíródik a szívünkbe, és megtapasztaljuk az erejét. Isten igének ereje van. Emlékszem, Joe Lavoy, aki a 10 éves vezetőnk volt Debrecenbe, mondta azt, hogy Pásztor Walsh-nak, aki Tájföldön van, azt mondta Pásztor Walsh-nak, hogy Pásztor Walsh, képzeld, mit csinálok. Verseket tanulok meg a Bibliában kívülről. És Pásztor Walsh azt mondta, Joe, verseket? Amikor én ilyen idős voltam, mint én, fejezeteket tanultam meg kívülről, tudod? Verseket, fejezeteket. Tudod mit? Egy könyv adatot nekünk. Egy. Egy. Nem 28. Egy könyv, ami természetfeletti hatással lehet az életünkre, hogyha megengedjük, hogy legyen. Az igazság bődületes erővel működik minden hazugság ellen és minden hamisság ellen. Azt hiszem, hogy még hátra van legtöbbünk életében, hogy felfedezzük Isten igének az erejét. Ereje van az igének. Azt mondja, hogy fejemet megkened olajjal. Tudod? A Szent Szellem által gondolkodunk Isten igéről, és ez szerves részévé válik az életünknek. Elárasztott fejemet olajjal, és aztán azt mondja, hogy oké, mit mond ezután? Azt a kis mondatot, vagy azt a kis kifejezés, hogy csordultig van a poharam. Szerintem ezt tapasztaljuk meg mindannyian, akik odaadjuk magunkat arra, hogy elmélkedjünk Isten igén, és forgassuk azt a hétköznapokban, a napjaink során. Mert azt veszem észre, hogy csordultig van a poharam. A csordultig van a poharam, ez egy kifejezés volt Izraelben, amikor hiába volt a poharuk, így van, akkor valami hiányzott, csordult, igaz az, hogy bőséges, túláradó, több, mint amire szükségem van. Dávid azt mondja, hogy Uram, többen van, mint amire szükségem van, csordultig van a poharam. Azért, mert alávetettem magamat, a lelkemet, a te tekintérnek, a te igédnek, a te szeretetednek. Oké, úgyhogy befejezzük. 6. vers, ez az utolsó vers. Így folytatja. Bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján. De, Dávid, miről beszélsz? Tehát milyen jóságról, meg kegyelemről? Tehát rámegy az ifjúságod, hogy egy hülye őrült király, akinek elgurult a gyógyszere, üldözt téged, megkeseríti az életedet. Nagyon sokszor, tudod, közvetlen életveszélyben vagy. Mi az, hogy követek, mint hogyha eddig is jóságod, meg kegyelmed bandukolna mögöttem, meg mellettem, meg hogy ezt követ, és a jövőm az tiszta és fényes, mert bizony jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján. Ez a vers a jövőről szól. Ez egy szóba úgy lehetne összefoglalni ezt, vagy két szóba ezt a kifejezést, hogy töretlen optimizmus. Tudod, azt mondja Dávid, ezután is marha jó lesz nekem. Miről beszélsz, Dávid? Hát az Uramról. Az Úrról. És arról, amiről ő gondoskodott az én életemben. Te, Dávid, te más dimenziókban élsz. Igen. Mert az Úr az én Uram. Nem a probléma az én Uram. Mert az Úr az én Uram. Nem a nehézség az én Uram. Úgyhogy, tudod, ez lesz velem mindig. Jóságod és kegyelmed üldöznek engem. Ezt hívják reménységnek. És hogy mondjam azt, hogy amikor tudod, egy ilyen terített asztalnál ülünk, és megtapasztaljuk az Úrnak a jóságát, és a hűségét, és a kegyelmét, és hogy ez hordoz bennünket, és Isten igét hordozzuk a mi elménkben, és a mi szívünkben, akkor teljesen máshogy néz ki a jövő, mint amikor csak magunkra vagyunk hagyva a problémákban. Úgyhogy azt mondja, hogy nem tudom, hogy mik lesznek a jövőmnek a részletei, de egyet tudok, te mindig velem leszel. De egyet tudok, jóságod mindig velem lesz, kegyelmed mindig velem lesz. És hagyd nem érjem a jóságodat és a kegyelmedet a körülményeim hőmérőjén keresztül. A környezetem hőmérőjén keresztül. És aztán azt mondja, hogy és az Úr házában lakozom örökké. Hát ez egy áldott, megelégedett ember, aki az első versben azt mondta, hogy nem szűkölködöm. És a jövőben sem fogok szűkölködni, és a távoli jövőben sem, mert az Úr házában fogom lakni örökre. És ez az örökké valóságról szól. Zsoltárok 16-ban teljes öröm van te nálad. Ez az örökké. Fényes a jövőm, és ennél még fényesebb lesz. Biztos kezekben vagyok. Úgyhogy, Urunk, az az imádságunk ma délelőtt, hogy mindannyian így ismerhessünk téged. Hogy mindannyian megtapasztaljuk az életünkben, milyen a te védelmed alatt lenni, milyen a te táplálékodból táplálkozni, milyen te hozzád jönni, és és mikor megfáradtak vagyunk, akkor te terhet könnyű, és a te igád gyönyörűséges. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a gyülekezetünk telve legyen ezzel a 23. Zsoltár szellemiséggel, valóságával. Uram, azért imádkozom, hogy sem én, sem a barátaim, akik itt vannak, ne elégedjünk meg, Urunk, semmivel, ami kevesebb ennél, ami kisebb ennél. Uram, azért imádkozom, hogyha nem tapasztaltuk még ezt meg, vagy csak nagyon picit tapasztaltuk ezt meg, akkor ne bátortalanodjunk el, hanem mondjuk azt, hogy bizony az Úr tartogatja ezt számunkra. Menjünk mélyebben, fussunk jobban oda hozzá, ragadjuk őt meg jobban. Vessük alá magunkat a legfőbb kapitánynak, a lelkünk kormányosának, Jézusnak. Mert semmi sem dicsőít téged jobban, Urunk, mint amikor maximálisan megelégedettek vagyunk veled és benned. Semmi sem magasztal téged jobban, Urunk, mint amikor örülünk neked, benned, veled. És semmi sem visz bennünket előre jobban, Urunk. A látásban, a nekünk adott látásban és a te irányodba, mint amikor a lelkünk harsogja. Nem szűkölködöm. Jó az én Uram. Jó és jótevő. Köszönjük neked, Urunk, Jézus nevében. Amen.